Egy megújuló energia vagyok, amíg nyugdíjba nem megyek, tehát így is föl lehet fogni ezt a dolgot.
A cégenergia rovat is jön még, de először nyugdíjról lesz szó.
Így van, úgyhogy ezt a fajta megújuló energiát fogjuk most taglalni itt Farkas András nyugdíjszakértővel, a nyugdíjgurúval. Szia, jó reggelt és boldog új évet!
Sziasztok, jó reggelt, boldog új évet minden kedves hallgatónak is.
Na, itt a kavarodás után egy kicsit vágjunk rendet, hogy milyen változások jönnek itt 2022-ben. Hát én, ami oda vonzotta a tekintetemet, az az a mozgó célpont, ami előtt rohanok, és nem érem utol. Ez a nyugdíjkorhatár emelés. Hát,
most éppen nyugvó pontra ér, mert véget ért a nyugdíjkorhatár emelési ciklus, tehát 65 év mostantól a nyugdíjkorhatár. Ez azt jelenti, hogy 1957. január 1-én, vagy azt követően született minden korosztályra, most egyelőre 65 év érvényes, és szerintem ez így is marad, ugyan 2035-2040-ig nem kell ehhez hozzányúlni Magyarországon. De persze annyiban igazad van, hogy egy idő után elkerülhetetlen a további emelés. Ez elsősorban akkor áll fönn, hogyha a további várható élettartam növekedni fog. Aha. Ugye most itt a pandémia egy kicsit bezavarta, de hosszú távon remélhetőleg kiegyenesíti újra magát a várható élettartamoknak az emelkedő görbéje, és aztán meglátjuk. Hogyha valaki, ha a várható átlagos élettartam fölmegy 90 évre, akkor nyilván a 65 év sem lesz tartható, mert nagyon hosszú időt kellene akkor nyugdíjba tölteni az embereknek.
Igen, világos. Ez egyébként teljesen összhangban van a finanszírozhatósággal, vagy azért ez így egymás mellett fut ez a két történet?
Az a gond, hogy az eddigi finanszírozhatósága teljesen összhangban volt, de most annyi minden plusz jön a nyugdíjasoknak, most idén ugye ez egy kiemelten jó év lesz a nyugdíjasoknak, már tavaly is elég jó volt, annak ellenére, hogy az infláció megszaladt, a nyugdíjaknak a vásárlóértéke a 13. havi nyugdíj beszámításával mégis erősen tartja magát. Ugye az egyik legnagyobb változás most idén, hogy a februári nyugdíjjal együtt érkezik a 13. havi nyugdíj, és hogyha ezt éves hatásában átszámoljuk, ez olyan, mintha 8%-os nyugdíjemelést kapnának a jogosultak, és hogyha ezt hozzászámítjuk most a januári 5%-os emelést, egyébként 8 nap múlva érkezik az 5% felemelt nyugdíja 2,5 millió jogosultnak, akkor ez évesített hatásában annyi, mint hogyha összesen 8,5 vagy 13%-kal nőnének a nyugdíjak idén, ami azért elég tombos, és az feltetően ellenáll az inflációs nyomásnak, ami éves szinten egyelőre az előrejelzések szerint a kormányzat szerint 4,8%, a Nemzeti Bank szerint egy sávot adott meg, az fölmelt 5,1%, de hát majd meglátjuk, tudjuk, hogy ezt a gazdasági varázsgömböt hiába simogatjuk.
Persze, meg a többit is egyébként teljesen hiába. Varázsgömbök ilyenek. Na, az inflációnak ellenáll akkor ez a mértékű plusz, amit a nyugdíjasok kapnak, de a nyugdíjkassa az hogy bírja ezt, vagy hogy módosul?
Hát ez a nagy kérdés. Aha. Ugyanis a nyugdíj, ugye megjelent plusz kiadási tételként a 13. havi nyugdíj, ami egy óriás tétel, ez 350 milliárd forint körüli összeg. Hozzájön ez a nyugdíjemelés, ami szintén éves szinten 200 milliárdba kerül, tehát ez plusz 550 milliárdos kiadási tétel a nyugdíjkasszának. Miközben a bevételi oldalát nagyon erőteljesen megvágta az, hogy a szociális hozzájárulási adó lecsökkent 13%-ra most január 1-től. Igen. Gondoljátok meg, hogy 5 évvel ezelőtt még 27% volt, most már csak 13, és ennek kéne a nyugdíjkassza összes kiadásának a felét finanszírozni. Hát mivel ekkora csökkentés van, ami egyébként a pénzügyminisztérium szerint 600 milliárd forintos csökkentés a vállalatok számára. Most az a 600 milliárd forint ez örömhír a vállalatoknak, hogy ez náluk marad, de iszonyú rossz hír a nyugdíjkasszának, mert ennek a 75%-a oda ment volna finanszírozásra. Tehát ott most van egy 400 milliárdos hiány, amit valahonnan pótolni kell. Nyilván a magas foglalkoztatásnál meg az emelkedő bérek miatt a magánszemélyek által fizetendő 18,5%-os társadalombiztosítási járulék az részben ellensúlyozza ezt a hatást, de nem tudja teljesen ellensúlyozni, tehát nyilvánvalóan egy csomó egyéb költségvetési forrást oda kell majd pakolni a nyugdíjkasszába, hogy lehessen fizetni a nyugdíjakat. Ezért ez hosszú távon elég nehézkessé teszi a finanszírozást. Tehát, hogyha csökken a bevételi oldal és nő a kiadási oldal, azért az a nem kell hozzá különösen.
Az Álmos könyvek szerint az nem a meggazdagodás gyors útja.
Ez így van. Ráadásul azért vannak ám jó hírek is, mert hogyha ezt a 550 milliárdos plusz megnézzük, ami a nyugdíjemelés meg a 13. havi nyugdíj miatt jön, ez ugye nagyjából vissza is megy a fogyasztás révén a legalábbis annak a 27%-a visszamegy az államkasszába, mint áfa. Tehát az már egy pozitív hír. A negatív hír viszont az, hogy ez az 550 milliárdos plusz tétel azért ez hozzájárul majd az inflációs nyomáshoz is nyilván. És emiatt aztán ez egy ilyen rókafogta csuk állandóan kergeti a kígyó a farkát, mert ha az infláció emelkedik, akkor meg újra csak a nyugdíjasok nyugtalanok lesznek nyilvánvalóan, hogy most akkor mégiscsak elég lesz majd a pénzük idén. De az én számításaim szerint nekem nyilván az összes szakértőt átolvasgatom, hogy mit mondanak, idén nem lesz baj a nyugdíjak vásárlóértékével.
Igen, ez nagyon komplex, mert ugye az emelkedő infláció mellett, meg ugye a jegybank folyamatos kamatemelése próbálja hűteni a kedélyeket és védekezni ellene, ami meg aztán növekedés lassító tényező, hogyha meg ez az adott növekedés nincs meg, akkor ez a részbeni finanszírozás is lecsökken, ugye, amit itt említettünk az a befizetések révén, szóval ez egy eléggé ilyen labilis és képlékeny.
Ez egy rendkívül komplex rendszer, tehát valahol hozzányúlunk, akkor lehet, hogy valami elképesztő hatást látunk ki a másik oldalon. Tehát a nyugdíjrendszer az nem egy független sziget valahol, hanem az teljesen be van ágyazódva minden ízében a magyar gazdaságban, meg a magyar politikában is. És ha elképzelitek a magyar költségvetés, mint egy domborzati térképet, akkor a nyugdíjkassza az olyan, mint a Himalája, ez nem annyira kiemelkedő, hatalmas, óriás, komplex alakulat, aminek ugye óriási pénzek mozognak benne. Föl se fogja a magánember, tehát a nyugdíjas azt látja, hogy megkapja a most 161 ezer forintra emelkedett átlagnyugdíját, és akkor ez nem egy nagy összeg, de hogyha megkapja hozzá majd a februárban a plusz 161 ezer, akkor már 320 ezer forint fölötti lesz a nyugdíj, az egy nagyon örömteli hír lesz, de nem tudja azt fölfogni, hogy emögött ilyen sok száz milliárd mozgások vannak, aminek meg kell teremteni a keresztét.
Világos. Ez a változásokat elmondtuk, ugye, hogy nagyjából mire számítunk?
Olyan nagyon sok változás, tehát
ezek a pluszok.
Változás, azok a pluszok, a kicsit negatív változás, de minden érintett tud róla az, hogy csak 65 éves kortól lehet elmenni nyugdíjba. Nagyon-nagyon pozitív idén az, hogy nem változik semmi a nőkedvezményes nyugdíjába. Ugye ez
tehát 40 év szolgálati idő után.
Ugyanúgy 40 évre tudnak menni. Nagyon sok nő félt attól, hogy most már bejön majd a szigorítás. Ezt ugye azért lehet a szigorításról, vagy annak a veszélyéről beszélni, mert 2010-ban, amikor bejött a nőkedvezményes nyugdíj, akkor még 62 év volt a nyugdíjkorhatár, ugye most már 65 év, aha, és ezt a 3 plusz évet ezt nem tükröztetik a jogosító időre egyedülre, tehát idén még az a hölgy, aki el akar menni, simán elment a 40 évével.
Világos.
Még egy pozitív hírt ad mondjak, a nagyon hosszú ideje iszonyatosan, siralmasan alacsony volt a árvaellátás minimális összeg, az 24.250 forint volt 14 éven keresztül, képzeljétek el. Most az fölment 50 ezer forintra, ami már egy picit jobb, és ráveszünk ki is egészítik idén az összes olyan árvaellátást, aminek az összege nem érné el most az emelés után se az 50 ezer forintot. Tehát ez egy kicsi pozitív hír az árvák részére.
Hát elég kicsi, viszont, mert
a nyugdíj minimummal kapcsolatban?
Azzal semmi, az marad 28.500 forint 15. éve, ez egy eléggé arcpirító összeg. Ugye én már sokszor kifejtettem, hogy ennek a nyugdíjrendszerben a nagy jelentősége nincsen már. Ez jellemzően
hát igen, át kéne valami ilyen szociális állandóra nevezni, vagy valami ilyesmire.
Ezt kik kapják egyébként?
A jelen pillanatban az kap ilyen iszonyú alacsony nyugdíjat, aki jellemzően, aki külföldön kapja a nagyobb nyugdíját, tehát ez a nemzetközi megállapítás esetben, amikor Magyarországra csak ilyen prorát a nyugdíj esik. A önálló nyugdíjaknak, a mostani nyugdíj megállapításban, hát a nyugdíjak újonnan érték, az már 200 ezer forint fölött van az átlagos megállapítás, tehát ez már egyáltalán nem jellemző, hogy ilyen pici nyugdíjat állapítanának meg, de sajnos majd a következő 10-15 évben megint visszajöhet ez a nagyon alacsony nyugdíj, mert gondoljatok arra, aki katázik mondjuk 20 éve, vagy különféle ilyen optimalizált megoldásokban próbál megélni, az gyakorlatilag mindig a ma oltárán feláldozzuk a holnapot.
Ez
tehát
így
a
van.
Mai kicsit jobb életére a síralmas nyugdíj jövőt fölidézzük magunk elé, és akkor bizony visszajöhetnek még a szomorú idők, amikor nagyon alacsony nyugdíjak lesznek.
Hát jó, köszönjük szépen, azért volt ebben pozitívum is, meg izgulni való is a részünkről, akik majd 11 hát, év múlva kerülünk oda.
Ja. Igen, ti nagyon igen. erősen nézzétek, hogy mi történik.
András, nem leszünk nyugdíjasak, hát ezt mindannyian tudjuk.
De hogy nem, mi mindenki kap majd nyugdíjat, csak az messze nem lesz elég.
Igen, így is lehet fogalmazni.
Úgyhogy ezért takarékoskodni kell az oda.
Takarékoskodni kell, pontosan.
András, köszönjük még egyszer, szép napot neked.
Nagyon szívesen, sziasztok.
Farkas András nyugdíjszakértővel, a nyugdíjguruval néztük át, hogy milyen újítások, újdonságok vannak a nyugdíjrendszerben 2022-ben.
Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli.